Az alkohol szeretete ugyanaz a szeretet, mint az anya-fiú szeret. Ugyanaz, hogy egy szerzetes szereti az urat. Ez mind ugyanaz a szeretet.
Bankár, modell, menedzser, prostituált, fesztiváligazgató, építőipari alkalmazott. Hol badarságokról beszél akadozó nyelvvel, hol Istenről, szeretetről, szabadságról, önmaguk kereséséről. Röhögnek, agresszívek, trágárok, de ugyanők sírnak, féltékenyek, érzelgősek, és mindvégig felkavaróan őszinték, hiszen mindnyájan részegek. Fájdalmasan és eltorzult tudattal keresik Isten suttogását a szívükben.
A kortárs orosz Iván Viripájev kultikussá vált drámaíró rendező Részegek drámája megrendítő látlelet a mai ember az európai civilizáció alapproblémáiról. A szeretet, illetve szeretet szó és a szabadságvágy kortárs evangéliuma. Játsszák a Budapesti Nemzetiben, illetve Rádó Áfrim rendezésében imára Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban is 3 órán át 14 segrészeget alakító színművésszel, 2 élőzenésszel és 1 néptalénekessel.
Egyszerre szórakoztató és felháborító, agresszív és gyöngéd, badar és kinyilatkoztatott, káromlás és gyónás meg fohász, felkavaróan és megrendítően emberi, no meg színházi. Összeállítású mai második részében Bokor Barna, Gáspárik Attila, László Csaba színművészekkel, Rádó Áfrim rendezővel, Kásler Magda népdalénekessel és Boros Csaba zeneszerző zenésszel beszélgettünk, és közben az előadásba is belehallgattunk.
Ugyanaz, mint az Isten iráti szeret. Szeretni a sült oldalast és szeretni Jézust, az egy és ugyanaz. A lényeg a szeret.
Na, látja ezt én is. Pontosan, ugyanúgy gondolom, ahogy maga.
Azt mondjuk, hogy részegek, akkor nem feltétlenül gondolunk ilyen tartalomra, mögöttes tartalomra, hogy akkor Isten keresés, meg az élet nagy kérdései fogalmazódnak meg. Miért gondolod, hogy fontos volt ez, hogy ez a részeg állapot tolmácsolja ezeket a kérdéseket?
Kellett valami állapot, hogyha csak ülünk józanon, és azt játsszuk, hogy nagyon diplomatikusan viselkedünk, akkor nem történik semmi, akkor valami kikezdődik, valami mennydörgés kell történjen, tehát hogy kell egy nagy maflás ahhoz, hogy az ember felébredjen. Vagy kellenek ezek a, most nem azt mondom, hogy a tudatmódosító szerek hatására nagyon sokan ráébredtek az isteni természetükre, de, vagy az alkohol, hát iszol te rendesen, fiam? Na, szóval, hogy nem arról szól, hogy az alkoholt promoválja az előadás. Sőt, a szerző eredetileg nem is a részegségről akart, meg ittasultságtól akart, róla akart beszélni, sokkal inkább ennek a eufórikus hatásnak a kizökkentség állapotában lévő embernek a állapotáról akar beszélni, aki rájön valamire, aki megtapasztal valamit. Az alkohol, vagy az részegség ilyen formája itt mellékes. Igazából nem fontos. De mégis ez a címe, hogy részegek, és azért játsszuk mi részegen, mert nagyon sok megközelítés volt, nagyon sokféleképpen játszták már ezt a darabot, annak ellenére, hogy ez egy aránylag friss dráma, hogy mégis konkrét italozás van. Na de hát mi úgy rúgunk be a színpadon, hogy hallgatunk egy nótát, bejövünk teljesen civil egy józanon, megy a nóta, és 30 másodperc alatt jutunk el a részegségig, ki így, ki úgy. Megnyilvánul testszinten, stb. A gesztusok szintjén, a tekintet. Ugye? De nyilván ez egy hazugság. Tehát ezzel azt is mutatjuk, hogy hazugság történik. Folyamatosan átverés van. Ugye? Tehát, hogy a dal végére behozzák a vizet. Miután már mindenki be van rúgva, utána kerülnek be a piák a színpadra. Tehát szóval, hogy nem iszunk és részegedünk, hanem instant módon vesszük elő a részegséget.
Azt mondják, hogy részeg vagyok, hogy a hordod folyton ingadozom. A nászár is ingadozik, pedig az csak fizeti szét csuhája, a nászár is ingadozik, pedig az csak tizediszik csuhája.
Miben jelentett ez kihívást, hogy ebben a hazugságban te partner tudj lenni, vagy azonosulni tudj ezzel a karakterrel?
Én egyszer elvégeztem egy... hogy mondják ezt. Szóval csináltunk egy workshopot, vagy inkább egy ilyen performance jellegű dolgot. Ott az volt a cél, hogy egy bizonyos alkoholmennyiséget el kellett fogyasztani, és ugyanazt a szöveget kellett ismételni. Tehát egy időjárás előrejelző szöveg ment, mindez románul, hogy még nehezebb legyen. Utána megittál egy bizonyos mennyiséget, vagy megittam, én ezt elvállaltam, hogy ezt kíváncsi voltam, hogy ez hogy működik a testemben, mi zajlik. Másodéves főiskolás voltam, hát ezt nem is kimondottam, publikus dolog, de ha már itt tartunk, nem mondom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, szóval én ezt elvégeztem, és szabályosan látszik, ahogy különböző fokozatokban torzulnak a gesztusok, az ember hangja, átfogja, mozgás, a beszédképtelenség, és a többi, és a többi, tehát az összes velejárója. És ezt lefilmeztük. Erről készült egy videó. De ez egészen más. Ez egy performance, vagyis egy tanulmány arra az esetre, hogy milyen a részeg ember. De hogyha azt megcsinálom színpadon, hogy háromszor próbálom bedugni az üveget, az lehet, hogy színpadon már soknak tűnik. Tehát a megkoreografált, megcsinált színpadi törvényszerűségeknek megfelelő részegség lehet, hogy hatásosabb, mint az igazi részegség. Tehát színpadon nem lehetsz igazán részeg. Csak akkor lehetsz jó részek, ha nem vagy részek. Furcsa módon tudod a... Hát az igazság kimondása is lehet, hogy ugye részegen kijön belőled, de nem olyan formában, tudod, hogy ez vállalható legyen. Tehát mész hazafele, és azt gondolod részegen, hogy nagyon eredeti gondolataid vannak, felmondod a diktafonra, reggel meghallgatod, és rájössz, hogy nem.
Talán így lehet az első törvény is az, hogy ne foss, hát muszáj kimondani így a hallgatóignak is, milyen mélységek vannak ebben a törvényben.
Igen, ez a legfontosabb. Legalábbis az én szereplőm ezt a tanítást hordozza. Ne fossatok.
És ezzel mit akar mondani szerinted? Vagy mit tudtál mögéje gondolni, hogy komolyan tud venni te is?
Nem, ezt komolyan gondolom. Tehát, hogy tele vagyunk félelemmel, folyamatosan, állandóan félünk. Most is félek, hogy vajon... Igen, tehát, hogy minden pillanatot áthat a félelem. A félelemmentes állapot az a megittasultságnak az az állapot, hogy már nem kell alkoholt fogyasszál, mert az olyan fajta bölcsesség, olyan fajta őrült bölcsesség és elszabadult spontaneitás terében lévő embernek a cselekedete, ami csak jó lehet. Nem a fanatikus faltörőkos a fotocellás ajtóval, hogy folyamatosan futsz neki annak, ami nincs, nem erről beszélek, hanem félelemmentességről beszélek, amit nagyon nehéz itt relatív körülmények között megvalósítani.
És milyen jó, hogy érezzük igazából.
Igen, tehát, hogy mi olyan állatfajták vagyunk, hogy ezeket kénytelenek vagyunk kipróbálni.
Most értettem meg igazából, hogy a kontaktus az egyetlen realitás, amik van. És az összes többi az csak illúzió és szar. És az életben az egyetlen dolgunk, hogy újra megtaláljuk ezt a kontaktust.
Piesa de teatru a devenit un show, un spectacol pentru public și știu că la marca Radu Afrim spectacolul e important, dacă are și substrat și idei tulburătoare.
Am pornit de la un spațiu comun în prima parte, care este un living mare, în care se întâmplă o petrecere, o întâlnire, un show și în care toate personajele se întâlnesc. La autor nu există așa ceva, nu se întâlnesc niciodată toate personajele. În text nu se întâlnește decât doi cu doi sau trei sau patru cât sunt în scenă. Eu am simțit că numai împreună, colectiv, această beție este foarte vulcanică și foarte puternică. Acum, de ce am ales într-adevăr o formulă din nou oarecum de spectacol, de show? Realmente pentru că m-am temut de text. M-am temut că textul e greu. Este un text dark. Are foarte multă parte de lumină și mesajul este luminos pentru că se spune de ce noi tot timpul spunem că suntem în mare rahat, că suntem în mizerie, spune Laurence în monologul de final. De ce noi ne blocăm în obsesiile noastre, în complexele noastre, îl pomenește pe cineastul Lars von Trier, care, bine, este o ironie și este comic cumva, toată lumea este cinefilă oricum în acest film, se uită la filme iraniene de artă, inclusiv prostituata. Deci am ales formula asta de show pentru că am vrut ca textul să fie suportabil și nu doar suportabil, dar asta este oarecum rețeta mea prin care eu cred că îi prind totuși pe oameni, pe spectatori în miezul acelui monolog destul de greu despre toleranță, despre libertate, despre liberalism, care are un personaj, e foarte greu astfel să stai să asculți, așa cred eu. S-ar
despre
putea
înșelare.
Despre cuplu, totul se vorbește, toată lumea se înșeală în acest spectacol, toți se înșeală și după aia au mari remușcări și sunt băgați după aceea de către destin, pentru că autorul ne spune că totul este dinainte stabilit, în viața noastră nu avem noi ce să intervenim și apare un destin, la un moment dat, o fată, cum este cea jucată de Noemi Kadar, care face pe acești oameni, cuplu care nu mai prea putea să meargă înainte, le dă încă un pas înainte, le dă șansa să facă un pas înainte. Gustav nu vroia să o înșele și el pe soția lui, cum ea a înșelat-o cu cel mai bun prieten al ei, dar s-a întâmplat că a întâlnit o fată care i-a spus că îl iubește. Și el a intrat în acest joc și în urma acestui joc, cuplu a văzut niște adevăruri despre stadiul în care se află cu minciuna și cu adevărul. În prima, în a doua scenă, iarăși sunt două fete, prietene foarte bune, care una îi fură prietenul celelalte. Practic, sunt teme atât de uzuale, teme atât de întâlnite de la telenovelă, la filme de artă sau la romane celebre, dar altfel scrise, făcute la milimetru. Și atunci show-ul meu, eu am lucrat cu o formulă foarte stanislavskiană, nu m-am dus în post teatralism așa, pentru că am vrut neapărat să prind această formulă emoțională, care cred eu că eu am fost foarte emoționat când am citit unele scene, de exemplu, care nu mi se păreau că funcționează și comic, și lucrând cu actorii am văzut că ele funcționează cu amândouă în același timp. Asta este show-ul, de fapt, să nu te duci într-o singură direcție și să lași spectatorului libertatea de a alege el, în măsura în care este un spectator cât de cât atent și bun și vine deschis la teatru, pentru că din celălalt aspect al iubirii universale, de exemplu, în care există totuși o cantitate de nuditate sau seminuditate în scenă, trebuie să ai o deschidere ca spectator, dar totuși eu cred că deja cine vine la spectacolele mele nu are această problemă. E show și pentru că am avut bandul ăsta live cu Coștia Cla și cu Boros Ciobo, care este un super profesionist în trale muzicii și suferă împreună cu mine atunci când ceva nu iese la repetiții și mai chiar este extraordinar. Și am zis cu acest text rusesc greu, lung, trebuie găsite niște formule estetice luminoase, niște formule estetice care să dea și zâmbetul pe buze spectatorilor și emoție, pentru că rică de cele populare au niște versuri emoționante și chiar ne-am și pentru români m-am gândit să le traduc foarte bine, să nu scap niște sensuri.
Elképzelhetetlen maga a szituáció, hogy megérkezik Radu Afrim rendező ide a Nemzeti Színházhoz, és azt mondja neked zeneszerzőként, hogy hát ő magyar népzenei világot képzelt el a részegekhez. Hogy fogadtad te ezt a hírt?
Nagyon meglepett engem is ugyanúgy, és nagyon nagy kihívás volt fantázia szempontjából is, mert hogy azt kérdezte tőlem, hogy lehet-e úgy magyar népdalokat bevinni az előadásba, hogy a dallam maga tökéletesen megmaradjon, tehát semmit se változtassak magán, se a ritmusán, se a dallam formáján, se semmi, viszont a kísérete ne legyen autentikus, ne legyenek benne például népi hangszerek egyáltalán. És mondtam, hogy persze, hát nagyon sok ilyen próbálkozás, és nagyon jó minőségű feldolgozások születtek már ilyen szempontból, mindent lehetséges. És akkor így indult ez a találkozás, és számomra egy nagyon szép utazás volt olyan szempontból, hogy azokat a dallamokat, amik az Isten tudja, hogy honnan jönnek. Tehát tényleg ő tudja, mert hogy onnan jönnek, hogy azokat olyan tisztelettel és odafigyeléssel megharmonizálni, hogy ne vesszen el se az üzenete annak, amit mond, amit énekel, és megmaradjon a maga naívsága is. Mert hogy ezek önmagában éve pont olyanok, mint az ikonok, mint az orosz ikonok, mondjuk, hogyha kapcsolódik az előadásnak a tematikájához, egy orosz szerzőről van szó. Nézzük ezeket az ikonokat, amiket ott a templomokra festenek, és érezzük belőlük azt a fajta gyermeki naivságot, ami elengedhetetlen, és mindig feltölt, és úgy elgondolkodom azon, hogy tényleg nem az a lényeg, hogy hogyan filozofáljuk meg a dolgokat, hanem hogy a pur tiszta érzés hogyan nyilvánul meg a maga legtisztább formájában.
Kihívást jelenthetett neked, hiszen el is ronthattad volna önmagában csak a zenével és az előadást.
Abszolút. Hogyha elkezdtem volna erőszakolni a zenét, és ráerőltetni az elképzeléseimet, az én saját egómat úgymond, akkor biztos vagyok benne, hogy elrontottam volna. De nagyon jó támpont volt Kásler Magda, és az ő tisztasága és a tisztelete a népzene felé. Ilyen szempontból örvendek ennek a találkozásnak, hogy akármit nem lehetett megcsinálni, és meg kellett találjam azt a közös nevezőt vele, hogy ne roncsam el, ami már eleve jó. Tehát, hogy azért mégis itt adva van egyfajta képesség, ami nagyon keveseknek adatik meg. Egy gyönyörű hang, egy tiszta, pont mint az orosz ikonok, egy olyan naivság, ami egy az egyben onnan jön, a jó Istentől. És
fontos volt, hogy mondtad, mert ugye magyar népzenét ének.
Igen, igen. És a szövegek, például amiket énekel a magyar népzenék szövegei, amik ugye a nép ajkán születtek, de hát ezt is az Isten tudja, hogy, mert annyira tömörek, és annyira képszerűek, és annyira pont a lényegről beszélnek, és ugyanúgy naívan fogalmazzák meg a problémáikat, nem filozofálják túl, és nem keresnek magyarázatot, hanem csak kimondják. Csak oda teszik. Oda teszik a színeket egymás mellé, anélkül, hogy valamit gondolnának róla, és ettől őszinte, és ettől szép.
Szegek előadásban gyakorlatilag csak a zene az, ami tiszta, és saját állapotában úgy, ahogy van, hallható.
Szerintem a részegek előadásban az egyik legfontosabb pont ez, amit te kérdezel, hogy mi a tisztaság. Tehát, hogy vajon az, hogy valaki részeg, az feltétlenül mocskosságot jelent. Feltétlenül azt jelenti, hogy valaki bepiszkolódott, nem biztos. Lehet, hogy pont akkor abban az állapotban nyilvánulnak meg olyan dolgok, amik józanul nem jönnének elő. Ezt el is mondják az előadásban, hogy mindannyian berúgtunk, és emiatt kifogalmaztunk olyan gondolatokat, amiket máskor nem tennénk meg. Például az egyik legszebb gondolat az előadásban, ami kapcsolódik a zenéhez is, hogy elveszítettük a kontaktust. Elveszítettük a kontaktust a Jóistennel, vagy a mindenséggel, vagy bármivel, nem találjuk, és keressük az utat visszafele ehhez a kontaktushoz. És ugye, amit mondtál, tisztaság és mocskosság. Na most, ahhoz, hogy megszülessen bennünk az, hogy keressük az utat visszafele, nem lehetünk nagyon mocskosak, mert bennünk él a vágy, hogy megtaláljuk vissza az utat a kontaktus felé. Visszavezető utat kezdjük kutatni magunkban. És ezek a népdalok igazából, amik a nép ajkán születtek meg, olyan helyzetekben, amikor valaki nagyon el volt keseredve, vagy pont nem találta a kiutat abban a pillanatban, vagy pont elhagyta őt a szerelme, vagy igazából pont azok az érzések, amik, ha úgy vesszük, közhelyek. De ezekben a közhelyekben, ezekben a számunkra már nem érdekes helyzetekben, szituációkban vannak a legnagyobb titkok elrejtve. Ezáltal a naivság által, ezáltal a szépségkeresés által, szóval, hogy az előadás kapcsolódása az Isten kereséssel a népdalokon keresztül úgy történik meg, hogy az a tisztaság, ami a népdalban benne van, az igazából a kontaktus, tehát egy eszköz, hogy megkeressük a kontaktust, megtaláljuk, mert elfigyeltem a közönségnek a reakcióját, persze amennyit én érzékelek bent a színpadon, hogy amikor megszólal ez a gyönyörű hang, döbbenet, tehát hogy döbbenet, mindenkire hat, nincs olyan ember, lehet az néger, lehet az gyerek, bárki, lehet egy nagyon idős ember, mindenkire hat, univerzális ereje van. Ez a kontaktus igazából. Egy eszköz, amin keresztül megtaláljuk a Jóistent, amiben felfedezzük a Jóisten jelenlétét. Egy ilyen hangon keresztül megtapasztaljuk egy picit ezt a, hogy valami van, valami több van itt, mint csak részegség, csak mocskosság, csak Isten keresés. Ez a sok zavar, ebben van egyetlen egy tiszta momentum, és ez a Jóisten.
Care a fost ideea de a-ți introdus în piesa asta, totuși modernă, etno-jazzul, cântecele populare foarte, foarte frumoase, care ne dau o atmosferă de surrealism undeva?
Da, ideea mea principală și singura și prima idee de show a fost că vreau muzică cu tema beției, doar cu tema beției, muzică populară cu tema beției, pentru că rădăcinile de gândire ale acestor oameni nu sunt totuși corporatiste, nu sunt urbane. Ei sunt niște oameni care vin de pământ, cum am și pus în decor de altfel. Poșghița asta de pământ, care poate fi interpretată și ca o covor de mizerie sau de rahat sub care se găsește o comoară luceasă și așa mai departe, dar oamenii ăștia vin din pământ, toți vin cu pământul, împreună de la sat, de la țară, și se va aceasta de violență din spectacol, că totuși este foarte fizic și foarte contact, foarte palpabil spectacolul, vine tot de la sat, de la țară. Am ținut neapărat, deși este o piesă europeană care se joacă în multe țări acum, am ținut să fie vorba despre muzică din Sic, din Saint-Dominic, să fie spuse cuvintele și traduse și în românele mai departe, pentru că numai așa se poate un contrast izbitor. Dacă puneau o muzică modernă, nu mă interesa lucrul ăsta. Și totuși, faptul că nu am adus un taraf tradițional, am zis, ok, femeia cântă exact cum știe ea și cântă bestial, și băieții fac un aranjament foarte frumos, foarte modern, foarte jazzy, foarte, dar nu e neapărat numai jazzy, este și contrabasul, care e foarte puternic și pe care îl folosesc în multe scene de mișcare. Am vrut doar, nu vreau vioară, sincer, nu vreau. Am mers la Tanzhaus, acolo la jazz, și m-am uitat la concert și am văzut că sunt trei instrumente și din cele trei am vrut doar contrabasul, pentru că vioara e foarte șantajistă emoțional și dublează oarecum vocea lui Mogdi. Dar am știut clar că vreau o cântăreață de muzică autentică, ungurească, veche, dacă se poate, să fie bătrână, tânără, nu contează, dar o vreau și mă bucur mult că am putut să o întâlnesc pe Kessler Mogdi.
Oh,
részegek előadásban talán az volt az egyik legmegdöbbentőbb, egyszer csak megjelenik Maros Művész Együttes népdalénekese Kásler Magda, és elkezd nélni ebben a nagyon modern orosz darabban. Magdi, téged a felkérés az hogyan érintett? Nem gondoltál arra, hogy biztos szivatnak? Mit keressek én a modern színházban az én régi, szép, tiszta forrásból népdalaimmal?
Hát, mikor Rádó Áfrim arra kér, hogy hozd azt, amihez közel áll a szíved, akkor viszed. És hát nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lesz belőle, és hogy az ő felfogását, az ő rendezési stílusát hogy fogja bármilyen kapcsolatba hozni autentikus magyar népdalokkal, mert azért kerestek meg engem, mert autentikus magyar népdal énekest vagy népdalokat keres. Volt egy nagyon jó beszélgetésünk, és nagyon értettük egymást, és ő tényleg azt kereste, amit én képviselek. És a munkafolyamat is nagyon hálás volt, mert meg nagyon izgalmas, hiszen minden jelenet kapcsán beszélgettünk arról, hogy akkor mire is van neki szüksége, és hogyan szeretné a dalokat illeszteni az adott jelenetekbe, és akkor hát csak úgy elkezdtek ömleni a daluk. 1, 2, 5, 6, 10.
Mit kért, hogy miket vegyél elő? Hogy részegségről szóló népdalokat?
Hát persze, az is benne volt. Voltak bizonyos jelenetek, amikor például az első nyitó jelenet, amikor hát kellene egy olyan dal, ami a borról, a részegségről, a mulatásról szól, és hál' Istennek a magyar ember tud mulatni. Volt elég. Hát a nagyon sokból találomra, szívem szerint kiválasztottam egy néhányat, és akkor azt eldugdoltam, lefordítottam, és nagyjából látta, hogy miről szólnak a dalok. De úgy érzem, hogy elsősorban őt a dalok dallama és a dallam hangulata fogta meg. Persze, hát a szöveget is azt szerint választottam, hogy megfeleljen az adott jelenetnek. És hát továbbá a szerelemről, az emberi kapcsolatokról, hát a legőszintébb érzésekről próbáltam olyan dalokat keresni, ami talál a szövegbe, és végülis azért vagyok én a leghálásabb és a legboldogabb, hogy az a szöveg és az a gondolat, ami ezelőtt 200 évvel érvényes volt a mai 21. század modern színházi darabjaiban is ugyanúgy érvényes, és ugyanúgy állja a helyét, és egy nem csak többletjelentést tud hozni, hanem megerősíti az adott darab gondolatát.
Te voltál a tisztaság ezekkel a népdalokkal, hangzásvilágán, hangulatán, mondani valóján keresztül, és ott volt az a részeg, lerészegedett, földdel össze keveredett disznó, mocsok világ, nagy volt a kontraszt.
Ehhez tennék egy annyit hozzá, hogy azt szokták mondani, hogy a részeg ember őszinte. És lehet, hogy azért kellett ez a cím, hogy részegek, hogy az ember kerüljön olyan állapotba, hogy kimondhassa azokat a dolgokat, amiket színjózanul korlátaink, vagy a társadalom által felállított korlátok között nem mondunk ki. Ezért kellett a részegség enyhén mámoros állapota, amikor lebomlanak a korlátok, feloszlanak a gátlásaink, és szabadon tudunk beszélni. És ki tudjuk mondani azokat a dolgokat, amikről még gondolkodni sem merünk sokszor. Nem tudok nem hazudni. Nem tudok nem hazudni a világnak.
Bye.
népdalkincsünknek van az Istenről, vagy az Isten keresésről, a magányról szóló szép népdala is, ezt is megtaláltátok.
Igen, az Isten keresés az egy nagyon érzékeny téma volt. Rádu nagyon sok irányba próbált nyitni, de mondtam neki, hogy vannak olyan témák, amik a úgymond jó értelembe vett falusi ember számára szentek, ilyen az Isten. Az Istenről az ember vagy suttogva, vagy dalban beszél. Tehát Istennel, hitünkkel nem viccelünk, halállal nem viccelünk. Tehát ezekről csak nagyon szépen beszél a falusi ember.
Az is példaértékű, hogy nagyon sok fiatal el fog jönni ebbe az előadásba, hiszen már a cím is rendkívül meghívó számukra. Ha valamit akarnak látni, akkor a részegeket akarják így látni. És ebben szembesülnek azzal, hogy ebben a modern bankárokkal, spiár, milyen menedzserekkel és mindenféle befutott szakma képviselőjén túl, a részegeken túl helye van a mai kortárs világban, ugye a népdalnak is általad, és nem múzeumból érkezett, hanem hogy ez ma itt van. Ilyenként átírhatják az ehhez fűződő viszonyukat, hogy tényleg, hát akkor ez nem ciki.
Annak örülök a legjobban, hogy ma divat népdalt énekelni, ma divat táncházba járni, ma divat tudni néptáncot táncolni. És én úgy érzem, hogy ezek a dalok nagyon szépen beilleszkedtek ebbe a képbe, bár teljesen kontrasztot képviseltek mondjuk jelenetek képest, de ugyanúgy nagyon szépen részük van ebben a darabban, nagyon szépen helyüket megtalálták.
Szakmai beszélgetésen ugye mondtad, hogy szinte fecsegésnek érzed az erről való monológokat, mert hogy a gyakorlatban nem látsz erre való változást. Mire gondoltál?
Én úgy arra gondoltam, és ezt mindenképp élvezem, hogy már több ember reflektált erre is, és az, hogy ez meghökkentett az embereket, az egyik célom ez volt, hogy tényleg fecsegünk, és tudod, miért gondolom ezt? Nekem nagyon régen foglalkoztat engem az a gondolat, hogy ugye Jézus azt mondta nekünk, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És elvileg a kultúránk része ez, a nyugati kultúra része ez a gondolat, hogy elég sokszor szembe jön velünk, tehát hogy azóta templomok, hogy ha elhangzik, minden egyháznak ez azért egy fontos gondolata, és azt látom, hogy mégsem ott tart a világ. Tehát, hogy gondolj bele, hogy mióta hallgatjuk ezt a gondolatot, és háború vesz körül. Érted? És konfliktusok vesznek körül, és erre értem, hogy fecsegés. Hogy nem látom azt, hogy ennek valamiféle gyümölcse beér. Nyilván nem akarom az emberek fölött pálcát törni, vagy ítélkezni, vagy mindenki olyan érték mellett dönt, ami neki jó, mert szabad akarat van. De hogy egy kicsit erre értem, hogy a szeretetről a mi kultúránk csak fecseg, és ezek a szavak azt hiszem ki vannak üresedve, vagy nem még papi közösségekről is tudok, hogy konfliktusban vannak. Érted, hogy akkor hogy tudja a szószékről prédikálni, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És így én is erre értettem, hogy fecsegés, mert én is elmondom, hogy hű, de fontos a szeretet. De épp amikor meg kellett fogalmaznunk egy gondolatot a szerepről, ami milyen reklám felületekre ment, vagy nem tudom, mire használt a színját. És mikor fogalmaztam meg, akkor egész nap koldusok jöttek szembe velem. Tehát hogy olyan szinten, hogy ebédeltem, és a vendéglőbe is jöttek a koldus gyerekek, és én okoskodtam ott valamit össze a szeretetről. És ezek, nek a meddőssége bennem nagy konfliktus, vagy meg hát igen, hogy én is azt érzem, hogy én csak kérdést tudok feltenni az előadásba is, mert én nem állnék ki erről színészként, én csak kérdésként tudom megfogalmazni, nem tudnék erről beszélni, mert nekem is megvannak a magam konfliktusai, vagy amiket meg kell oldani.
Nyilván mi most itt ketten nem tudunk világmegváltó gondolatokat, javaslatokat, megoldásokat kitalálni, de te hogy látod, hogy a színház lehet egyfajta megoldás erre, hogy mégis valamiféleképpen úgy ösztönözze az embereket, hogy a gyakorlatba is megfogadja?
Én úgy gondolom, hogy igen, hogy lehet hatása. Hogy elég sok néző visszajelzés van, akik el vannak ragadtatva, és nagyon erősen hat rájuk ez a gondolat, amit az előadás közvetít. Vannak élményeim, igen, amik azt mondják, hogy kapsz egy gondolatot, amivel tovább tudsz menni. Uh-huh. És lehet, hogy ez sokat segít.
Jól esik, hogy te színészként megmered ezt így fogalmazni, hiszen ugye neked is az a feladatod most, hogy a szeretetről beszélj, és valamiféleképpen meg is éld ezt, és te ezt mered vállalni, hogy nem, ezt a gyakorlatban nem tudjuk így megmutatni. A szerep kapcsán rajzolódott ez így ki benned?
Felerősített az e körüli gondolataimat mindenképp, de hát elég, hát így fontos nekem magánéletben az istenkeresés. Hát ilyen keresem én is a válaszokat, a kontaktust, mert ugye ez a nagy, az én karakteremnek ez a nagy gondolata, hogy ő elvesztette a kontaktust a legfontosabbal, és még ezt a legfontosabbat se tudja megfogalmazni, hogy ez mi, hogy ez kint van, vagy bent, hogy ez hol van. Hát és én is ezt a kontaktust, ezt keresgélem.
Most csak, hogy találkoztam, azért imádom. Laurámmal. Most értettem meg igazából, hogy a kontaktus az egyetlen realitás, amik van. És az összes többi az csak illúzió és szar, és az életben az egyetlen dolgunk, hogy újra megtaláljuk ezt a kontaktust.
Nyilván otthon vagy ebben a világban, mert hogy te teremtetted meg ezt a zenei világot is. Mennyire szereted ezt a világot, vagy ebben alkotni?
Nekem ez az első olyan, hogy arra kértek, hogy harmóniákat írjak a népdalra, egy népi dallamra harmóniákat. Hát, mert eleve ez is egy nagy kihívás, hogy egy olyan dallamra, ami eleve tökéletes és harmóniájában eszemenően tök, tehát nem is lehet elmondani, hogy milyen harmóniák vannak benne. Hogy erre teremtsek én a saját ízlésem szerint egyfajta harmóniavilágot. Hogy is mondjam, nagyon sok lehetőség van. Rengeteg. Úgy, ahogy mondtad, el is lehet rontani. Ha túlságosan elbonyolítod, hogyha túl sok bonyolult, akkor már teszel bele. Ha nem azokat a funkciókat követed, amiket éppen a dallam kíván, akkor elrontod. Viszont, hogyha alázatosan nézed a dallam menetet is, csak időnként teszel egy kis színezetet bele, egy másik hangnemből kölcsön veszel valamit éppen, beemelsz attól, hogy de csak azért, hogy megerősítsd a következő momentumot, akkor úgy érzem, hogy nem megyek a dallam ellen, és meg tudom teremteni ezentől azt a harmóniát, amit a dallam is képvisel önmagában.
És a rendező mennyire hagytad, hogy befolyásoljon ebben a munkában, vagy hogyan működött ez a közös folyamat?
Ez teljesen önmagától működött, fantasztikus ez a Brado Afrin, egy fantasztikus ember, egy óriási nagy elme, és nekem 9 évvel ezelőtt volt egy hasonló átdolgozás, amivel az előadás kezdődik tulajdonképpen, az a dal, azt én 9 éve harmonizáltam meg. És mondtam, hogy ha érdekli, nekem van egy ilyen úgymond átdolgozásom, És persze mondta, hogy meghallgatja, és amikor meghallgat, azt mondta, hogy hát ez az, amire gondolt. Ennyi volt, és onnantól teljes mértékben szabad kezet adott, tehát nem, különösebben nem volt rendezői befolyás, tehát egy teljesen autoriter munka volt számomra ez, én kellett elkészítsem ezeket, és mindegyik, persze a zenészek közreműködésével, ezt megemlítem Kostyák Mártont, aki nagyszerű zenész, hogy együtt építettük ezeket, tehát én megcsináltam a harmónia alapját tulajdonképpen, és akkor mint egy kisebb zenekarban, ahogyan beszélgetnek egymással az emberek, mi a hangszereken keresztül beszélgettük el ezt a fajta harmónia világot. És így alakult ki végül a végleges formája. A formáját is meg kellett határozzuk bizonyos esetekben, hosszabb legyen, rövidebb legyen, hányszor ismételjük meg ilyen.
Gáton Show önpremiéra Látörgő Múrés direktorul generál Kúrul Gól. A komnám dátszáma kde difícil pate sa fie rolul unui actor de trebuie sa se pună pe oltar absolut totul.
Da, e pe, deci nu vreau să pun finalul, dar este pe un dialog destul de riscant, periculos, pentru că iarăși atinge subiecte biblice. Și, dar niciodată nu, dacă actorul simte că trebuie făcut un lucru, îl face. Eu nu am obligat niciodată pe nimeni să facă niște lucruri care i-ar strica personajul, care l-ar frustra, care l-ar complexa, care l-ar timora, i-ar da emoții pe parcursul întregii scene, pentru că știe că la sfârșit trebuie să facă un gest care nu îi pică bine. Actorul chiar a fost foarte deschis la ideea asta și, în general, toți din distribuție și din... Nu pot să... E adevărat, nu în orice trupă aș fi făcut acest text. Din nou, ca și cu Pasărea Retro, nu m-aș fi dat oricărei trupe Pasărea Retro pe mână, sincer vă spun. Și... Da, e și nuditate, dar eu cred că fiecare spectator o să-și dea seama că nuditatea, adică dacă, cum se spune, da, actorul e nu, dar e foarte îmbrăcat cu beția lui. Adică are 5 straturi de haine de beție pe el, nu e niciodată gol actorul și în același timp e foarte sincer. E îmbrăcat într-o cutie ermetică de beție din care nu poate să iasă. Și în același timp e foarte, foarte deschis interior, pentru că se pare că asta, numai la asta se poate ajunge lucrând foarte atent pe această piesă, pe acest text al lui Vâru Paev.
Isten, mint egy maffia főnök, akinek elloptuk a pénzét. Isten bezárt minket egy büdös budiba, és azt mondta, hogy csak akkor engedd el, hogyha mindent visszaadunk. Mindent, amit tőle kaptunk, mindent, amit elvettünk, mindent, amit adott, mindent az utolsó szemünk, és csak akkor vagyunk szabadok. Ezt ma láttam a fesztiválomon egy filmben, egy zseniális iráni filmben.
A részegek előadást nézve jön rá a közönség arra, hogy olykor mindent be kell áldozzon a színész a kompromisszummentességhez. Méltóságot is, státust is akár. A vezérigazgató például részeget kell alakítson 3 órán át, teljesen pucéron, csóréseggel, ahogy mondják. Óriási vállalás. Ez ennyire halálosan komoly, ez a színház. Döbben rá arra a közönség, hogy ez már nem játék.
Volt egy tanárunk, Loinszky Lórán, másodéve mondta nekünk azt, hogy egy bibliai idézetet mondott, hogy légy vagy jéghideg, vagy tűzforró, ha langyos vagy kiköplek. Ez egy nagyon fontos tanulási szakasz volt, ezt nagyon sokszor aztán elismételte, és azt hiszem, hogy mind a 3 hárman, akik a nagyon nagy évfolyamra jártunk, Firtos Edit, Bács Miklós, meg én, ezt tudod, hogy megjegyeztük, ahogy tényleg Miklós, egy kicsit többet látom, meg közelebb van Kolozsvár, ő is mindig úgy elég a színpadon, de nem, ezt nem lehet fél gőzzel csinálni, mert az ember nagyon pontosan kell tudja, hogy most ez vagyok, most meg az vagyok. Tehát a kettőt nem mossuk össze. Tudjuk jól, hogy a Lokomotív GT zenekar vezetője Presser Gábor volt, de az senkit nem érdekelt, amikor szólózni kellett a zongorán, vagy zenét írni, vagy szöveget írni. Tehát ő ugyanolyan alkotó kell legyen, ha bírja. Ha nem bírja, akkor menedzselje a zenekart. Én nem akartam ebben az előadásban játszani, nem akartam részt venni ebben az előadásban, hogy kényszer hozta, hogy szerepeljek benne, mert olyan korosztály vagyok, amiből nincs Erdélyben. Szeretem, nem szeretem, mondtam az előbb, hogy hárman végeztünk az évfolyamon, két 53 éves színésze van az Erdély Magyar Színjátszásnak, Bács Miklós meg én, nem tudunk megúszni szerepeket. Ha meg csinálja az ember, akkor meg kell csinálja, és a másik az, hogy az én alapfoglalkozásom még mindig azt hiszem, hogy színész tanár vagyok. Én, ha nem mutatok fel csodát a hallgatóinknak, és a hallgatóknak csodákat kell felmutatni, akkor hogy tudom én hitelesen elmondani, hogy tanulja meg ezt a szakmát, meg kell csinálni, hogy le kell vetköznöm mesztelenre, az én testem, ez az én munkaeszközöm, én evel játszom, evel dolgozom, én nem hiszem, hogy ennek valami különös jelentősége van. Mondom ezt most, nagyon érdekes volt, mert megszületett a történet, megszületett a levetkőzés ötlete, és egyáltalán nem volt zavaró. Zavaró az volt, amikor gatyába kellett próbálni, mert éreztem, hogy ez most olyan hazug. Tehát úgy kezdődött, hogy nadrágba, cipőbe, aztán vegyük le a cipőt, mondom, jó, akkor gyere, próbáljuk ki, felnőttek vagyunk, vegyünk le mindent, nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Ha szolgálja a mondani valót, akkor maradjon benne. Én ezt nem látom. Engem nem zavar, mert én ott a színpadon egy részeget játszom, aki egy nemzetközi filmfesztivál igazgatója, nem én. És az egy szerep, annak ellenére, hogy nincs rajtam már ruha, és gyakorlatilag úgy nézek ki, hogy a jó édes anyám nagyvárat a világra hozott, remélem nem fogja látni az előadást, mert ő ezt biztos, hogy nem fogja tudni megemészteni, hogy miért kell, és az az igazság, hogy nem lehet egy guszta látvány egy 50 fölötti test, ezerszer jobb testeket tudok elképzelni, de itt a mondani valót azt hiszem, hogy ez képviseli a legjobban.
Nem igaz? Visszaadtad a balerinát. Érted már? Érted, hogy van ez elrendezve? Elvetted magadnak a balerinát. Kölcsönvetted magadnak Istentől a balerinát, becsaptál, és most kamatosztul adod vissza. Mert a kamatod a hazugságod, meg a lelkismeret furdalásod, hogy becsaptál engem, hogy hazudtál nekem, és mert egy ribanc vagy róza. Ribanc vagy róza. Róza van ribanc.
Azt mondod, hogy ugye ez a tisztaság, meg ez az a kapcsolatkeresés. Vajon miért volt fontos, hogy a népdalt ne népi muzsika kísérje?
Azért, mert az túl egyértelmű lenne. Tehát, hogy is mondjam, ha egy... abból is érezhető, viszont, hogyha beemelünk színházba egy az egybe egy teljesen más kulturális tömeget, egy masszát oda betennünk, egy népi zenekart, akik ott húzzák. Nem biztos, hogy az előadásnak kedvezne, mert azt mondanánk, hogy jó, de szép, ismerjük ezt a zenét önmagában, jaj, de gyönyörű, igen, húzzák ott a zenészek, jaj, milyen vagányok. Viszont, hogyha ezt ebben a közegben, amiben mi élünk, ezt mindenki ismeri, mindenki tudja, megvan róla egyfajta elképzelése. Viszont hogyha elveszünk ebből valamit, hiányérzet keletkezik az emberekben, és ezt a hiányérzetet betölti az ő fantáziájuk, a nézők fantáziája. Ezért fontos, hogy a nézőket partnerként kell kezelni, mint a zenében, mint a színházban, mindenhol. Tehát jobb elvenni abból, ami eleve adott, hogy a nézőnek a fantáziája töltse ki. Tehát a hallgatónak a fantáziája tegye hozzá, hogy mintha emlékeznék, hogy ezt hegedükkel vagy brácsával kísérik, de mégsem azok a harmóniák. És ez a fajta kölcsönhatás teremti meg azt a fajta nézői figyelmet, amitől elkezd működni, mert valljuk be őszintén, néző nélkül, vagy hallgatóság nélkül, mi hiába zenélünk, vagy hiába csinálunk színházat, mert nem működik. az ő figyelmük az ugyanolyan energia, mint az, hogy én leütök egy billentyűt a zongorán.
De zeneszerzőként semmilyen módon nem kellett akkor reflektálni a részegségre, vagy a részegség állapotára? Vagy csupán a népdalokban, esetleg szövegekben tud ez kiemelkedni?
Mivel eleve a népdal szövegében benne van az, hogy addig itt a mulattam, hogy elmúlt a nyár és gatya nélkül maradtam, ugye? Ez már eleve elmondja. Hogyha még én is rápakoltam volna a zenében egyfajta részegséget, hogy is mondjam, az tautológia, úgy mondják, ez van egy ilyen szó, erre szép magyar szó. Tehát, hogy ugyanazt kétszer nem kell kifejezni. Ha már eleve a szöveg azt tolmácsolja, akkor nem kell. Pont az a szép, hogy egy rendezett harmónia mögött a szöveg pont az ellenkezőjét mondja. Egyik a másikat erősíti. Olyan, mint hogyha fény nélkül nincs árnyék, ugye, ha túl sok fényt teszünk valahol, akkor olyan ürességérzésünk van. Viszont ha van egy árnyék, akkor kiemeli a fényt. Ugyanilyen pont a zenében is, hogy elveszünk, de mellé teszünk valamit, ami megtámasztja az előző gondolatunkat.
Részegek. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előadása Rádoár Frim rendezésében. Bár a 14 színművész 3 órán át részeget alakít, az ő megéléseiken keresztül mi közönség egyre józanabbakká válhatunk. Persze a színház magunkban belül is megindul. Mi mikor hallottuk utoljára Isten suttogását a szívünkben? Mit kezdünk párkapcsolatainkkal? Elveszítettük-e velük a kontaktust? És mit jelentsen a mi életünkben a kortársiasított parancsolat, a ne fossatok?
Evangéliumi súlyú szövegek, monológok, hallatlan, csak részeg logikával felfogható, szabad szájú párbeszédek, kivetközött testiség és meztelen lelkiség, óriási, földet nyelően megkínlódott színészi alakítások. Merész, Rádó Áfrimosan ötletgazdag rendezés a részegek, alkoholosan melankolikus élőzenével és szürreálisan forrástiszta népdalokkal.
Összeállításunk mai második részében Bokor Barna, Gáspári Katilla, László Csaba színművészekkel, Rádó Áfrim rendezővel, Kásler Magda népdal énekessel és Boros Csaba zeneszerző zenésszel beszélgettünk, és közben az előadásba is belehallgattunk. A két szerkesztő Kányádi Orsolya és Kis Dénes köszöni megtisztelő figyelmüket.
Kulturpresszó. Hétfőtől péntekig.
Kiengedjük a szellemet a palacból.